Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapjául kijelölt ószövetségi ige szakaszt. Megírva találjuk Sámuel próféta második könyvében, a 12. fejezetben, az első 15 versben a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Ő bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de az sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta, az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Ámen. Ez Isten igéje. Szeretett testvérek, híres emberek életrajzának az ismertetésekor, mondjuk egy történelem órán, vagy irodalom órán, vagy hasonló szituációkban, megszokott dolog, hogy értékeljük az adott életpályát, és adott esetben elmondhatjuk, hogy XY ezen a ponton érte el a hatalma csúcsát, vagy a karrierje csúcsát, vagy itt ért a csúcsra, és innen aztán már nem volt az igazi, vagy utána problémák következtek, vagy adott esetben fordítva is meg lehet ezt fogalmazni, itt került ez a művész a mélypontra, és innen felfelé vezetett az út. Hát Dávid esetében is meg lehet fogalmazni ilyen ítéleteket, ilyen értékeléseket, többféleképpen is. Mondhatjuk azt, hogyha a hatalom és a karrier szempontjából vizsgáljuk ezt az életpályát, hogy Dávid itt került a csúcspontra, és innen már csak lefelé vezetett az út. Annak a nagyon alacsonyról indult pásztor legénynek, akit küzdelmeken keresztül, hosszú évtizedeken keresztül vezetett Isten, és eljutatott egészen a királyságig. Mind a két királyságnak az ura volt ő, sőt úgy értékelhetjük, hogy az ószövetségi zsidó államnak a csúcspontja volt Dávid és Salamon uralkodása, a legnagyobb király volt Dávid, a leghíresebb, legtöbbet emlegetett, leginkább példaként elénk állított valaki, aki itt ért fel a csúcsra, aki megengedhette magának, hogy már maga nem menjen háborúzni, mert volt katonasága, voltak jó hadvezérei, viszont annyira hatalmas uralkodó volt, hogy amikor úgy álltak csata, hogy elfoglalják a várost, akkor üzentek érte, és ő volt az, aki bemasírozhatott az elfoglalt városba, hogy az ő nevét viselje a győzelem, és az ő nevéhez fűződjön ez a nagy tett, a dicsőség, ha úgy tetszik. Viszont ettől a ponttól elkezdve, és nyilván ismerjük az előzményeket, és nem szakíthatjuk ki ezt a mai igeszakaszt a történet előzményeiből és folytatásából, innen már csak lefelé vezet az út. Lefelé vezet, mert valóra válik az a profécia, amit itt Nátán elmond. Dávid családja elkezd szétesni, és a királyságát is megmételyezi ez a vétek, és ez az erkölcsi kisiklás, amit itt Dávid átélt. Mindenhova kihat ez. Lefelé vezet az út, küzdelmek, a hatalom gyengülése, és hát aztán megöregszik Dávid, és úgy hal meg, hogy magával viszi ezeket a keserű emlékeket is, és ezeknek a hatása még sokáig érződik, aztán az utódaiban. Csúcspont? Hát lehet így értékelni ezt. Vagy lehet mélypontként értékelni, hogyha erkölcsi alapról kezdünk el vizsgálódni, kicsit moralizálva talán, és nézzük, hogy egy kristálytiszta jellem indul el az út elején, akit Sámuel próféta úgy ken föl királyá, emlékszünk talán, hogy Isai fiait elő szólítja sorba egymás után mindegyiket, szép daliás legények, és valahogy ott sugalmazza Isten Sámuel fülébe, hogy nem ezek azok, akikre én gondoltam, még hívd a következőt, és aztán amikor a mezőről behívják a bojtárt, aki egy kis pirosposgás legényke volt, akkor szól az Isten, hogy ő lesz az, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr viszont azt nézi, ami a szívben van, ismerik, jó lesz az igét, és Dávidnak olyan szíve volt, ami alapján Isten méltán indíthatta őt el ezen az úton, választhatta őt ki, mondhatjuk, mert egy tiszta szívű, kristálytiszta jellem volt, mondhatjuk így. Viszont ahogy nőtt a hatalma, úgy nőtt a kísértés, és a látszólag felfelé ívelő karrier ellenére egy erkölcsi, mély repülés vagy hanyatlás következett ezután. És amikor a hatalom csúcsára ért, abban a pillanatban erkölcsileg elért a mélypontra, a hatalom által deformált jellemmé vált, aki szemrebbenés nélkül hozza meg az ítéleteket, hogy Úriással mi legyen, hogy nem baj, ha meghalnak mások is, csak el legyen takarítva az útból, és a többi. És mint aki jól végezte dolgát, éli a világát hónapokon keresztül, hiszen közben megszületik a gyermek, tehát sok-sok idő telik el, és ott van egy ilyen erkölcsileg széthullott, szétesett, szétcsúszott ember a mélyponton, mondhatjuk így, és egy kicsit elítélve őt nyilván, mert hogy lehet, hogy valaki, aki egy olyan jó emberként indult, ide jutott, pedig az Isten vele volt, pedig az Isten embere volt, az Isten szerint való férfi, az Isten szívének kedves valaki, így apostrofálja őt a Biblia is. És egy ilyen erkölcsi hullát látunk itt magunk előtt, bocsánat az erős kifejezésért, de hát ha valaki elolvassa, hogy mi minden történik az előző fejezetekben, akkor hát nem tudjuk ezt talán máshogy megfogalmazni. A mélypont. Hogyha azt kértem volna, kedves testvérek, az igehirdetés elején, hogy próbáljunk meg címet adni a történetnek, amit most elolvasok, talán sokféle cím született volna. Biztos vagyok benne, hogy senki nem adta volna azt a címet, amit egy magyarázatos Bibliában láttam én is, és nagyon megragadott. Egy ilyen szakasz címként volt odaírva: Dávid életének legnagyszerűbb pillanata. Dávid életének legnagyszerűbb pillanata. Nem a csúcs, nem a mélység, hanem valami egészen más. Meglepő. Talán nem mondanánk ezt, vagy mégis. Valami fordulat történik itt, és ez a lényeg. Nem az, hogy magasság vagy mélység, hanem hogy egy fordulat történik. És ezért ez teszi ezt az egészet a legnagyszerűbbé. Lehet, hogy magasságokra és mélységekre kell eljutni azért, hogy ez megtörténhessen. És megtörténik ma is, kedves testvérek, hogy egy picit bele tudjuk élni magunkat ebbe a helyzetbe, hadd idézzek föl egy másik élettörténetet. Egy 20 éves fiataltól hallottam azt, hogy aki történetesen éppen egy kis eltávon volt a bizonyságtétel erejéig a Váci Fegyházból, hogy az életemben Isten legnagyszerűbb döntése az volt, hogy lebuktam és börtönbe zártak. Hát furcsa dolog ez is, ugye? Amikor egy 20 éves valaki azt mondja, hogy az Isten nagyszerű döntése volt ez. Mert mindenféle gonosz dolgokba keveredtem, kisiklott az életem, elmondta, nem részletekbe menve, de azért jelezve, hogy mi mindenért ült ő ott és akkor. És azt mondta, mindazok, akik megúszták, és akikkel egy bandában voltam, azok már nincsenek sehol. Az egyik megnyomorodott egy életre, a másikat valami bajba keveredett, és erőszakos halált halt, a harmadikkal nem tudom én, mi történt. Azt mondja, ha nem kerülök börtönbe, akkor nagy valószínűséggel ma már nem élek. De börtönbe kerültem, és a börtönben találkoztam az evangéliummal, és most már egészen új lehetőségeim vannak, bár még a rácsok mögött vagyok, mert még le kell töltenem a büntetést azért, amit tettem, és ami jogosan járt. Nagyszerű pillanat, ugye? Milyen furcsa, milyen ambivalens dolog ez, mégis talán értjük, hogy mit jelent egy ilyen új lehetőség csúcson, vagy a mélységben. Kedves testvérek, ennek az igének számomra most az egyik kulcs szava az élet. Élni. Az embernek fantasztikus élet ösztöne van, úgy születünk meg, hogy belénk van ez kódolva, és ösztönösen teszünk sok-sok mindent azért, hogy életben maradjunk, és aztán ez egészen különleges síkokra is kerülhet az életünkben. Eljuthatunk oda, hogy életben akarunk maradni bármi áron. És azt gondolom, hogy az egyik oldal, amit ebben a történetben láthatunk, az a Dávid, aki életben akart maradni bármi áron. Aki felszínen akart maradni bármi áron. Aki el akarta tussolni mindazt, amit tett, bármi áron, hogy megússza a következményeket. Sokan fizetnek meg helyette, és hiába. És manapság számtalanszor történik ez meg. Ez nem egy 3000 éves történet, kedves testvérek, ez a történet, ez ma és az elmúlt években, évtizedekben és évszázadokban százszor és ezerszer játszódott le és játszódik le. Hatalmon lévő emberekkel, hogy ne a saját házunk táján kelljen söprögetni, nézzük meg, hogy hány amerikai elnöknek van egészen konkrétan hasonló erkölcsi kisiklása, amit így vagy úgy megúszott, vagy eltussolt, vagy fájtlat borítottak rá. Hatalmon lévő példaképként előálló emberek, akik ugyanúgy beleesnek konkrétan egészen hasonló ügyekbe, mint ahogy Dávid elbukott 3000 évvel ezelőtt. És történnek meg ezek ma is. Lehet, hogy a kampány időszakban, ami előttünk áll, fogunk ilyennekkel találkozni a bulvárlapok címoldalán, mert minden áron le kell leplezni a másik oldalt, és bármi áron el kell tussolni ezeket a dolgokat, hogy erkölcsileg valamilyen formában még védhető maradjon a helyzet. De az az igazság, hogy az sem baj, hogyha nem. Mert valahogy hamar szemet hunyunk ezek fölött a dolgok fölött. Dávidnak sem szólt senki, hogy nem jól mennek itt a dolgok, vagy biztos komolyan gondolja ezt, hanem mehetett addig, amíg a falig nem ért. Végig csinálhatta mindezt, és megkönnyebbülhetett. Egyetlen egy baljós mondat van ott az előző szakasz végén, hogy de az Úrnak nem tetszett ez. és ez volt Dávid szerencséje, mondhatjuk. Élni bármi áron, ez az, amit sokszor, sokan sokféleképpen megtesznek, és talán mi is belekerültünk ilyen helyzetekbe, hogy megússzunk kellemetlen, ciki, vagy éppen káros helyzeteket, hogy mentsük az irhánkat bármi áron, akár másokon keresztül gázolva, másokat eltiporva, sok-sok féleképpen éljük ezt meg. Élni. És a másik oldalon van, kedves testvérek, élni nem bármi áron, hanem élni az ártatlan gyermek halála árán. Talán az egyik legmegdöbbentőbb része ennek a történetnek az, ahol befejeződik a szakaszunk, vagy abba marad, félbe marad a ma felolvasott ige szakasz. Életben maradsz, de a gyermeknek meg kell halnia. Dávid eljut a bűnvallásig, eljut a felismerésig, és Nátán próféta nem volt könnyű helyzetben, az Úr elindított őt a királyhoz, hogy senki más nem leplezi le a királyt, aki maga a törvény ebben az országban, mégis az Isten előtt felelnie kell, és a próféta vására viszi a bőrét, hogy ő legyen az, aki észhez téríti ezt a királyt, aki tükröt tart elé. Nem volt ez veszélytelen vállalkozás. De Nátán próféta isteni bölcsességgel oldotta meg a feladatot, amikor nem ment el oda vagdalkozni a király elé, hanem vitt neki egy történetet, mintha csak most hozná be az utcáról, valamelyik szomszéd városkából az esetet. A király hallgathatta őt a bírói székében és bírói szerepében, amiben látszólag, láthatóan otthon érezte magát, egy pillanat alatt benne volt ebben a szerepben, hát hány és hány bírói ítéletet kellett már hoznia, és Nátán csőbe húzza a királyt, aki saját magára mondja ki az ítéletet. A bíró Dávid kimondja a halálos ítéletet Dávidra, az emberre. Nátán prófétának már csak az indoklást, meg a részletezést kell hozzáfűzni. Mert ott van az a mondat, halálfia ez az ember, te vagy az az ember. És így szólal meg ez az ige ma is, kedves testvérek, és aktuális 3000 éve, és nem téves olvasat, hogyha magamnak így olvasom, te vagy az az ember. Bár fáj, bár éle van, bár sokkol. És erre a mondatra, erre nincsen más jó válasz, csak az, amit Dávid ott egy tőmondatban elmond. Vétkeztem az Úr ellen. És az Isten irgalmas. És ez a vétkes nem kapja meg azt, amit érdemelne. Ez az irgalom. Amikor valaki nem kapja meg, amit érdemelne. Amikor nem kapom meg, amit jogosan érdemelnék. De a gyermeknek, a fiúnak meg kell halnia. Mert nem folytatódhat minden úgy, mintha mi sem történt volna, mert ennek ára van, mert következmények vannak. És kedves testvérek, ha tovább olvassuk ezt a történetet, és azért mondom, hogy kiragadtunk egy elég hosszú textus, 15 verset, de igazából a próféta könyvének a felét el kellene olvasni, az, hogy ott lássuk egyben ezt az egész történetet, hogy mi történik utána, hogy válik valóra az, amit Nátán itt prófétál, hogy nem csak ez a gyermek hal meg, hanem utána még három fia hal meg Dávidnak, mert négyszeres árat kell fizetni a báránykáért a mózesi törvények szerint, ugye, ahogy az ítéletben kimondja, a négy fiú vagy a három másik fiú egymást kaszabolja le, meg hal meg a trónutódlásban, meg a lázadásban, hogy erkölcsileg szétesik ez a család, mert nincs olyan családfő, akinek jogalapja lenne arra, hogy szóljon a fiainak, és valamiért Dávid nem tudja a családját kézben tartani, nem tudja a fiait megnevelni, és az egyik megerőszakolja a féltestvérét, a másik legyilkolja ezért az vagy a féltestvért, mert az édestestvére volt az erőszakot szenvedett leány. És ott van ez a király, aki lehet, hogy nem is mondott semmit. Mert mit mondhatott volna? Mert akkor is voltak olyan pofátlan fiúk, akik biztos visszavághattak volna, hogy hát ki az, aki itt beszél. Hát te beszélsz? Semmi nem volt, amivel Dávidot dicsekedhetett volna, megállhatott volna. Ennyi az ő helyzete. Vétkeztem az Úr ellen. És nem folytatódhatott semmi ugyanúgy, mert a gyermeknek meg kellett halnia, hogy mindig emlékeztesse Dávidot erre a helyzetre. Hogy mindig emlékeztesse arra, hogy miért maradhatott életben. És az Isten kegyelmes, és mi, hogyha magunk számára olvassuk ezt az ige szakaszt, akkor már tudhatjuk, hogy mit jelent az ő kegyelme, hogy megkapom, amit nem érdemelnék. Nem csak nem kapom meg, amit érdemelnék, hanem megkapom, amit viszont nem érdemelnék. Az Úr Jézus véréért, a fiú halála árán megkapom az új lehetőséget, a kegyelmet. Van remény, van folytatás, van fordulópont ebben a történetben. Van lehetőség a változtatásra, a fordulatra. És ez adja az igazi nagyszerűségét ennek a történetnek. Kedves testvérem, eljutottál-e már az életed csúcspontjára, ha visszatekintesz? Megjártad-e a mélypontot esetleg, vagy mélypontokat? Ezek lehetnek kérdések. Az igazi kérdés az az, átélted-e te is ezt a legnagyszerűbb fordulópontot? Ott van-e az életrajzodban, vagy ott lehet-e, hogy volt egy ilyen legnagyszerűbb pillanat, ami nem könnyű pillanat, de nagyszerű pillanat. Próbálsz-e életben maradni bármi áron, még mindig evickélni valahogy, bár húz lefelé a mélység, vagy élsz napról napra megkegyelmezett bűnösként, újra meg újra vétkezve, minden dicsekvés nélkül, de a Krisztus kegyelméből mindig az Isten jelenlétében. És kedves testvérek, ha Dávid példaként állhat előttünk, az ez. Hogy bár borzasztó dolgokat követett el, bár borzasztó mélységekig jutott, az Isten kegyelméből mindig megtudta magát alázni az Isten színe előtt, és ott tudott maradni az Isten jelenlétében. És ez a kulcs, ez az Isten ajándéka, hogy az ő kegyelméből ott lehetünk az ő jelenlétében. Ott maradhatunk hozzá közel. Sok mindent átörökítünk, amit nem szeretnénk az utódainkra. Beszéljünk, tegyünk erről is bizonyságot, hogy kegyelemből élni, az Isten jelenlétében lenni, ez az igazi élet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nem könnyű eljutni arra a pontra, amikor nem marad más a szívünkben, csak a felismerés, hogy vétkeztem, hogy semmi vagyok, legfőképpen ellened vétkeztem, és előtted vagyok, váltam semmivé. Hála legyen neked azért, hogy nem itt ér véget a történet, hanem te ezt a történetet megfordítottad a mi számunkra is, hogy kegyelmes Isten vagy, aki újra és újra talpra állítasz minket, aki nem csak, hogy életben hagysz, de még feladatot, még küldetést is bízol ránk, hogy méltónak találsz erre, hogy szeretnél felruházni a te erőddel, jelenléteddel. Szeretnéd, ha naponként ott lennénk a te közeledben, úgy élnénk, bár viselve a hegeket, a törések nyomait az életünkben, de mégis életben és örök életben. Legyen tiéd ezért a dicsőség, most és mindörökké. Amen.